A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Május 22-e a biológiai sokféleség védelmének nemzetközi napja. A biológiai sokféleség bizonyítja az ökoszisztémák működésének kényes egyensúlyát, azáltal, hogy élővilágunkban minden egyes fajnak megvan a maga szerepe és jelentősége, és ez az érzékeny harmónia az utóbbi évtizedekben komoly veszélybe került. Éppen az emberiség a mi terjeszkedő jelenlétünk okán. Mit tegyünk a biodiverzitás megőrzése érdekében globális és helyi szinten, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mit tapasztalunk? Nagyon felborult az utóbbi évtizedekben a föld ökoszisztémájának az egyensúlya?
Hát jelenleg három nagy problémával kell az emberiségnek szembenézni ezen a területen. Az egyik a klímaváltozás, a másik a talaj és a víz elszennyeződése, tehát a környezet elszennyeződése, és a harmadik a biológiai sokféleség csökkenése, és hogyha egyesek a tudományos tények ellenére még megkérdőjelezik az ember hatását a globális felmelegedés, a klímaváltozásra, akkor a másik két problémát teljesen egyértelműen az ember okozza, a talaj és a víz elszennyeződését és a biológiai sokféleség csökkenését. A biológiai sokféleség csökkenése esetében már a hatodik tömeges fajpusztulásról beszélünk, tehát ennek a kezdetéről beszélünk. A földtörténete során volt öt ilyen tömeges fajpusztulás, amikor a fajoknak 60-70%-a elpusztult. Ezeknek az okai, hát még mindig tudományos vita tárgyát képezik, de az utóbbi eredmények fényében azt lehet mondani, hogy valamilyen természeti katasztrófa, egy meteorit becsapódás okozta valószínűleg ezeket a tömeges fajpusztulást, vagy ezeket a tömeges fajpusztulásokat. Az utolsó és talán a legismertebb ilyen tömeges fajpusztulás az 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok kipusztulását eredményezte. Most a jelenlegi helyzetben az élőhelyek csökkenése, az ember, úgymond az ember életterének a terjeszkedése okozza ezt a fajcsökkenés. Hát jelenleg körülbelül olyan 1,5 millió fajt ismerünk, amiből 1 millió az a rovarokhoz tartozik, és hát a fajok csökkenés az teljesen, a fajok pusztulása teljesen egyértelműen köthető az élőhelyek pusztulásához.
Igen, és ez mennyire befolyásolja az ökoszisztémák működését, hiszen azért beszélünk itt biológiai rendszerről, mert hogy minden egyes fajnak, sőt minden egyes egyednek megvan a szerepe ebben a rendszerben.
Igen, tehát az ökológiai rendszerek azok olyan komplex rendszerek, amelyek egymást támogató alrendszerekre épülnek fel, és itt, hogyha valamelyik elem kiesik, ha valamelyik faj kiesik, akkor nagyon nagy problémák, beláthatatlan következmények történhetnek, és hát itt sokat beszélünk például, hogyha a rovarok eltűnnének, akkor a beporzással óriási nagy problémák lennének, és ez egy közismert tény, de hát sajnos azt tapasztaljuk az utóbbi időben, hogy ha a környezetünkben szétnézzünk, akkor a régen megszokott például a leglátványosabb, például a pillangók eltűntek, és hát ilyen esetben a akkor a madarak, persze, hát nyilván ez is nagyon látványos a madaraknak az eltűnése, és hát ilyen esetben akkor megkérdezhetjük magunktól, hogy hát vajon nem-e mi okoztuk, és hogy mit lehet ebben az esetben tenni. Sok esetben szemünk előtt tűnnek el fajok, és nem egy mondjuk észrevétlenen rovarról van szó, hanem nagyon látványos növényekről, tehát például az ezelőtt 20 évvel még elég nagy kiterjedésű buzaházi kockás lilium rét az nagyon-nagyon lecsökkent. Jobbágyfalván is volt egy kockás lilium rét, az is hát most már talán az ezelőtt 5 évvel létezett rétnek talán egy negyede, egy ötöde, hogyha még megvan. Hát ezek észrevétlenül tűnnek el a szemünk elől, csak amikor oda megyünk és megnézzük, hogy mi is történt ott a helyszínen, akkor látjuk, hogy a terület fel van szántva, fel van égetve, és hogyha az egész szét nézzük ennek a legelőnek, ennek a rétnek, akkor hát feltűnik, hogy a kockás lilium eltűnt, de tulajdonképpen sok száz növényfaj még tűnt el mellette, és ez magával vonta sok száz rovarfajnak az eltűnését, ez a madaraknak az eltűnését eredményezi, és hát így folytathatjuk az ökológiai rendszernek a tulajdonképpeni összeomlását.
Ja, most tulajdonképpen mit tehetünk, vagy az emberiség hogyan állhat hozzá ez a problémához? Ha globálisan kezeljük, és úgy próbálunk megoldásokat találni, vagy inkább helyi szintről induljon ez a kezdeményezés? Nyilván ezt mindenki tudja, hogy hát elsősorban én magam tehetek azért, hogy ez a biodiverzitás megmaradjon, vagy legalábbis ne szűnjön meg olyan gyors ütemben. Ezek a globális megoldások életképesek lehetnek, hiszen tárgyalnak róla évek, évtizedek óta, de azt látjuk, hogy az irány nem, hogy nem jó, hanem egyre rosszabb.
Igen, hát tényleg évtizedek óta tárgyalnak erről a kérdésről, és vannak ilyen célkütűzések, tehát például az egyik célkütűzés az volt, hogy 2010-ig állítsák meg a biológiai sokféleség csökkenését. Hát ezt sajnos nem sikerült elérni, és hát itt azt tudom mondani, hogy az ökológiai rendszert egészében kell nézni, és az élőhelyek megóvása az lenne talán a legfontosabb, mert azok a próbálkozások, amikor egy felborult rendszerbe próbálunk visszatelepíteni egy fajt, azok általában problémát okoznak. Hát itt közismert a hódoknak a visszatelepítése, tehát amikor a folyókat, mind ökológiai rendszert teljesen tönkretették, tehát leszabályozták, és a valamikori széles ártereket, a meanderező folyókat, amelyek halakban, élőlényekben gazdagok voltak, azokat ilyen egyszerű levezető csatornákká alakították át, akkor a folyó melletti fás sáv az is nagyon lecsökkent, és hát amikor visszatelepítették a hódot, hát a hód azt mondják, hogy a legjobb vízmérnök, mert nagyon szép gátakat épít, és ilyenként a vízhozamot is szabályozza. Hát egyrészt a a szárazságok esetén ezek a gátak vizet tartanak fenn, másrészt pedig árvíz esetén is bizonyos szabályozó hatást gyakorolnak. Hát abban az esetben, hogyha nincsen csak egy pár fa a folyón, a hódokat visszatelepítjük, akkor nyilván szegények ezt a pár fát fogják elrágni, kidönteni, és akkor az ember azt mondja, hogy hoppát, akkor miért is kellett a hódokat visszatelepíteni.
Ez történt ugye a Marossal, a Maros partján, Marosvásárhelyen is a hód lett az első számú közellenség. Mert igen. Volt három fa, az kirágta, de ugye a többi 43 vagy 133 hova tűnt, az már senkit nem érdekel.
Igen, igen. Tehát ez nagyon érdekes, hogy azokat a fákat, amit az ember vágott ki, azt valahogy úgy elfogadjuk, hogy hát ez van, de hát a szegény hód, amikor kirág két fát, és azért, mert szüksége van táplálékra, akkor ez nagy problémát jelent. Hát vannak ilyen kezdeményezések, amelyek próbálják a folyókat, folyók ökológiai rendszerét visszaállítani, tehát ez most nagy irányzat, hogy a gátakat elbontani, tehát nagyon sok esetben a meglévő gátakat elbontják, a meandereket visszaállítják. Hát nagyon szép példákat lehet erről ezzel kapcsolatban látni, például Csehországban a Morava folyó mentén, Sztunyákov környékén, hát ott a mezőgazdasági területet egy bizonyos szakaszon újra visszatelepítették fákkal, és akkor ott van egy ilyen szabad folyása a folyónak, és hát nagyon szép példájának, hogy a hódok is ott visszatelepedtek, és ott persze már senkit nem zavarnak. És hát az ember az olyan lény, aki mindig a maga hasznát próbálja érvényesíteni, és hát ebben az esetben is egy szenzációs, rekreációs területet alakítottak ki, úgyhogy a közeli városból az emberek oda tudnak irándulni, és nem kell messze menjenek, úgyhogy ilyen szempontból vannak jó példák, hogy hogy lehet az ökológiai egyensúly visszaállítását, a természetes élőhelyek visszaállítását, és az ember által igényelt haszonvételt, mert hát tulajdonképpen ezek úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatások, tehát ezt a haszonvételt hogy tudja az ember megvalósítani.
Mit tegyünk a biodiverzitás megőrzése érdekében globális és helyi szinten? Erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Ökoközpont vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Telefonszámunk 0265 22 20 22. SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ádám írja SMS-ben, az invazív fajok nagy fejtörést okoznak, hogy illeszthetők az ökológiai rendszerbe?
Hát az invazív fajok az valóban az egyik legnagyobb probléma jelenleg, és azért, mert a területen, ahova betelepednek, nincsenek természetes ellenségeik, tehát ők egy más ökológiai rendszerből jöttek, ahol a fejlődésüket, a szaporodásukat ellenőrzés alatt tartották más fajok. Jelenleg a globalizáció körülményei között, ahol hát nagy mennyiségű árut szállítanak, árut forgalmaznak, ilyenként sok invazív faj megjelenik, és hát ez valóban egy nagyon nagy probléma, hogy mit lehet tenni, ez egy nagyon jó kérdés, és mindig meg kell nézni az adott helyszínt, az adott ökoszisztémát, ahol betelepedett, és az adott invazív fajt. És hát a legjobb, hogyha valamilyen természetes ellenséget, mondjuk úgy, egy olyan elemet, egy olyan fajt találunk, amely ellenőrzés alatt tudja tartani az invazív fajt. Tehát ilyen például a Felső Tisza mentén a gyalogakáca, amely nagyon elszaporodott, és ott például a szürke marhával tudják ellenőrzés alatt tartani ennek a fajnak a terjedését, szaporodását. Úgyhogy ilyen esetben mindig a helyi megfelelő körülményeket kell figyelembe venni. Franciaországban például a Doler folyó mentén az ott oda betelepedett invazív fajokat pontosan a hódok segítségével tartják ellenőrzés alatt. Úgyhogy ez egy olyan probléma, amivel a jövőben egyre inkább szembe kell nézzünk, és lehetőleg az lenne jó, hogyha a már meglévő invazív fajok mellé újabbak nem telepednének be, vagy nem telepítenénk be, mert ezt egyértelműen az ember telepíti be, és a meglévő invazív fajok ellenőrzése alatt tartására pedig találnánk valamilyen természetes megoldást. Nyilván vannak úgymond vegyszeres megoldások is, tehát például a keserű, japán keserű fűre vannak vegyszerek, amit be kell fecskendezni a gyökerébe, és akkor ez elpusztítja, de mindenképpen a legjobb a természetes megoldás, mert hogyha már valamilyen vegyszert viszünk be, akkor az azt jelenti, hogy vegyszert viszünk be, egy idegen anyagot viszünk be a környezetben.
Ilona írja szintén SMS-ben, jó napot kívánok, azt már tudjuk, hogy mit miért ültessünk vagy nem egymás mellé, vagy a vakondokat, görényt mennyire kíméletesen távolítsuk el a kertből, de megkérdezném, hogy az esetleges károkat hogy lehetne startból megelőzni a biodiverzitás jegyében? Ilona kérdezés. Talán itt van a gond, itt a konfliktus, ugye, az ember és a növény meg állatvilág között, hogy ugyan megvan mindennek a szerepe az ökológiai rendszerben, de előfordul, hogy ezek az egyedek bizony károkat is okoznak. Akkor ellenségeinké válik mondjuk a vakonda kertben.
Hát igen, itt mondjuk úgy, hogy az egyszerű ember, a kis ember, aki nem tehet az invazív fajoknak a betelepedéséről, az fog szenvedni a végén. Hát itt most nyilván vásárhelyen is, meg mindenütt ismerik ennek a sárga csigáknak az elterjedését, hát ezt is valaki behozta, és most úgy kérdezzük, hogy mit csináljunk vele. És hát ez, én azt tudom mondani, hogy olyan gazdálkodást kell kitalálni, amely valamilyen szinten harmóniában él a természettel. A vakond az a saját élőhelyén van, és hát hogyha valaki egy többé-kevésbé természetes kertet tart fenn, akkor ott megvan a vakondnak is a helye. Abban az esetben viszont, hogyha egy olyan gyepet szeretném, ami a műfűhöz hasonlít, akkor nyilván nagyon zavaró, és akkor lehet, hogy ezt át kell gondolni, hogy azon a területen vajon a vakond természetes élőhelyén van, vagy pedig kártevő, és elrontja azt a szép képet, amit mi a kis mesterséges világunkról, amit létrehozunk, azt zavarja, úgyhogy hát itt egy nagyon lényeges átgondolásra, talán szemléletváltásra van szükség. A biológiai sokféleség az egy nagy érték, tehát úgy kell rátekinteni. Azokban a nyugati országokban, amelyeket mi hát példának tekintünk, ott sajnos ebben a tekintetben sok esetben azt mondják, hogy mi vagyunk a jó példa. A holland kollégák mondták, hogy hát itt 100 négyzetméteren egy legelőn több növényfaj van, mint talán egész Hollandiában, és hát ezeket a virágos réteket, ami azért, legyünk őszinték, szemnek, léleknek gyönyörködtető, amikor kimegyünk egy ilyen virágos rétre, ezeket ők felszámolták, és ezeket próbálják most nagyon költségesen, nagy erőfeszítéssel visszaállítani, és hát itt el kell döntsük magunkba, hogy együtt akarunk élni valamilyen szinten harmóniában a természettel, vagy pedig a saját kis mesterséges világunkat akarjuk terjeszteni, és hát a nyugat-európai példák azt mutatják, hogy azért igyekeznek visszaállítani a biológiai sokféleséget, és hát említettem már ezeket a virágos réteket, amelyeket próbálnak visszaállítani, de hát a folyók természetes állapotát is nagyon sok esetben igyekszenek visszaállítani. Én láttam például Hollandiában olyan példát, ahol ezelőtt 50 évvel egy eszkavátoros kiegyenlített egy patakot, és most ugyanaz az ember állítja vissza meandereket, úgyhogy ezek olyan dolgok, amiről el kell gondolkozzunk, hogy tulajdonképpen mi az a helyes irány, amelybe megyünk, mint közösség, mint egyén, mint emberiség, és mi az, amit talán változtatni kellene a jelenlegi gondolkodásunkon.
Igen, és hát nekünk még pláne megéri változtatni a gondolkodásunkon, hiszen ahogy ön is többször is utalt rá, mi itt még jó helyzetben vagyunk. A biológiai sokféleség tekintetében is Nyugat-Európához képest.
Hát jó helyzetben vagyunk, csak ez a helyzet ez egyre romlik, egyre gyorsabban romlik, hihetetlen gyorsasággal számoljuk fel a természetes élőhelyeket. Hát említettem ezt a buzaházi kockáslilium réte, de hát nagyon sok ilyen példát lehetne felsorolni.
Mert ahol, hogy ott mi lett?
Hát egyrészt felszántották, másrészt műtrágyával beszórták, és ott már hát az állatok számára talán gazdagabb fű van, de nincs az a gazdagság, nincs az a sokféle virág, tehát tulajdonképpen a tejben is, hogyha a tehén ilyen füvet vagy ilyen szénát eszik, amelyik ilyen gazdag, biológiai szempontból gazdag rétről származik, akkor más a tejnek is az íze, és más a minősége is. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon sok példát fel lehetne hozni a közvetlen környezetünkben is, és aki mondjuk a középkorosztály, vagy talán az idősebb korosztály, aki meglátogatja a gyermekkorának színhelyét, a Marospartot, a különböző erdőket, ahova talán annak idején a szüleivel kirándult, akkor hát valószínűleg, hogy érdekes tapasztalatokat fog szerezni, mert ezek az élőhelyek nagyon megváltoztak.
A biológiai sokféleség világnapján a vadon élővilág védelme mellett az agrobiodiverzitás, azaz a mezőgazdaságban használt állat és növényfajok és fajták megőrzése is hangsúlyos szerepet kap. Ez miért fontos? És most megint beszélünk itt mindenféle stratégiáról a megőrzés szempontjából, de miközben azt mondjuk, hogy az agrobiodiverzitást is meg kell, hogy őrizzük, közben az Európai Unióban itt már többször beszéltük, hogy a tehén például ipari szennyezővé lett nyilvánítva. Tehát ilyen körülmények között akkor hogyan őrizzük meg ezt a sokféleséget a mezőgazdaságban használt állat és növényfajok tekintetében vajon? Tehát egy kicsit nincs ellentmondásban ez a kettő?
Hát a mezőgazdaság az nagyon átalakult, tehát valamikor a mezőgazdász, az a vidéken élő ember, az egy Hát egyrészt ellátta táplálékkal a közeli várost, és itt egy nagyon érdekes egyensúly, egy nagyon hasznos kohabitáció alakult ki a vidék meg a város között. Amellett maga a falu az egy nagyon komoly kultúra hordozó tényező is volt, és ilyenként a vidéki élet az komoly szereppel, komoly szerepet vállalt, és tulajdonképpen az európai kultúrtáj az, amit mi úgy szeretünk, hogy úgy szeretünk nevezni mi itt is, hogy hát a szép erdélyi táj, de hát ez mindenütt megvolt, ez tulajdonképpen az európai kultúrtáj, ez ember alakította táj. Tehát tulajdonképpen, hogyha nem lettek volna szarvasmarhák, vagy nagytestű növényevő állatok, akkor ezek a gazdag, biológiai szempontból nagyon gazdag legelők, rétek nem tudtak volna kialakulni. Úgyhogy nagyon fontos szerepe van az állattartásnak és a falusi életnek az ökológiai rendszerek fenntartásában. A jelenlegi európai kultúrtáj fenntartás, vagy a hagyományos európai kultúrtáj fenntartásában. Az utóbbi időben az történt, hogy a mezőgazdaság is iparosodott, és tulajdonképpen a falvak is az ilyen kis urbánus gócok lettek, tehát ilyen kevésbé fejlett városok egy nagy ipari mezőgazdasági területen. Tehát tulajdonképpen magának a falunak egyre kevesebb köze van a természetes környezethez, és itt kezdődik a probléma. Tehát a város mellett megtermelt élelmiszert, azt elszállítják talán több száz kilométer, vagy több ezer kilométerre, és több ezer kilométerről hoznak a város szélén álló szupermarketbe élelmiszert. Úgyhogy
ebből a kereskedők járnak, jó?
Hát igen. De hát itt kezdődik a probléma az állattartással, és amikor nagyon sok állatot, mert egy hagyományos gazdaságban nem volt olyan sok állat együtt, tehát nem is tudott olyan komoly szennyezővé alakulni, nem tudott olyan komoly szennyezést okozni, sőt, az állatok által termelt trágya az nagyon hasznos volt a mezőgazdaság számára. Abban az esetben, hogyha ipari körülmények között tartják az állatokat, és több tízezer állatot tartanak egy helyen, akkor nagyon nagy mennyiségű trágya keletkezik többek között, és ezt a trágyát kezelni kell. Na most ezt nem olyan egyszerű kezelni, itt elsősorban először a talajvizek szennyezésére figyeltek fel, és ez Európa szerte egy nagyon nagy probléma, azért is vezették be az úgynevezett nitrát direktívát, nitrát irányelvet, mert az állatok által okozott nitrát szennyeződés, vagy az állati trágya által okozott nitrát szennyeződés, az a talajvizeket annyira elszennyezte, hogy itt tenni kell valamit.
A műtrágya nem ugyanezt okozza?
A műtrágya is ugyanezt, tehát persze, tehát nyilván a kettőnek a hatása nyilván, hát most a műtrágyáról beszélnünk, az egy talán egy más adást, külön adást megérdemelne, mert hát tulajdonképpen a műtrágyával bevisszük azt a nitrát mennyiséget, ami momentán segíti a növényeink növekedését, de maga a talaj hosszú távon degradálódik, úgyhogy ez is egy nagy probléma, de itt az állattartásról beszélünk, hogy miért olyan furcsa ez, hogy az állattartás az szennyező tényezővé vált. Valóban azzá vált, mert ezek a nagy trágya kupacok, ez a nagy trágya mennyiség, amikor elkezdődik az anaerob lebomlás, akkor nagy mennyiségű metánt bocsájt ki a levegőbe. Tehát ez egy üvegházhatású gáz. Úgyhogy ennyire komplex ez a rendszer, csak persze itt az emberek annak örvendenek, hogy ha nagy mennyiségű, olcsó hús áll rendelkezésre, és hát itt sajnos ennek a húsnak egy része el is dobódik, úgyhogy nagyon-nagyon sok húst állítanak elő, és hát ehhez szükségesek ezek az ipari farmok, ez az ipari jellegű farmok, amelyek hát az a hús, ami ott van, azt, ami onnan származik, az más minőségű, mint ami a házigazdaságból származik. Úgyhogy itt át kell gondolni azt, hogy mi mint vásárlók, hogy mit tehetünk, mert hát itt persze az ember azt kérdi, jó, hogy most én kicsi vagyok, én mit tehetek, semmit nem tehetek ebben az ügyben. Hát lehet, azt lehet tenni, hogy a helyi termelőktől vásárolni, és segíteni a helyi kis gazdaságokat, amelyek még megvannak, mert ez egyre fogynak, az az igazság. Tehát Nyugat-Európában is, de most már Temesváron is vannak ilyen próbálkozások, hogy az úgynevezett igényes vásárlókat, akik helyi termékeket akarnak fogyasztani, kapcsolatba hozzák a termelőket. De az a baj, nem nagyon vannak már termelők, mert amikor valamikor normális volt, hogy egy községben volt több tíz nagyobb községben több száz gazda, aki maximum 3-5 hektáron gazdálkodott, most az átlag egy olyan 100-150-200 hektáron gazdálkodnak gépekkel, tehát ezek a kis gazdaságok eltűnnek, és ha nincs vásárló, aki felvásárolja ezeket a termékeket, akkor természetesen, hogy ez el fog tűnni.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Árpád vagyok, egy gazdom.
Hallgatjuk.
Annyit Árpád. Szeretnék ez még hozzá, vagy kérdezni, hogy a tehántrágya szennyezi a levegőt ezek szerint, de amikor a levegőben egyszerre 2000 vagy nem tudom hány repülőgép van, az nem szennyezi, vagy feleslegesen egy klossz versenyön, ott mennyi üzemanyagot ápufogtatnak, az nem szennyezi, csak az az rossz kicsi tehán azt csinál akarta a levegőben.
Igen, köszönjük szépen Árpád, ezzel egyetértünk.
Igen, hát köszönöm szépen a kérdés. Hát itt van általában a félreértés, tehát itt van az a dolog, amit tisztázni kell, tehát az a kicsi tehén az nem szennyezi. Tehát az a tehén, az a gazda, akinek van 20-30, mondjuk akár 50 tehén is, aki a legelőn legelteti, az a tehén nem szennyezi. Tehát azzal semmi probléma nincs. Sőt, az az elképzelés, hogy ilyen kisebb gazdaságoktól, ahol nem több tízezer tehenet tartanak egy ipari létesítményben, ilyenektől származon a jövőben a tejtermék, a hús. Tehát ezt nagyon jó lenne megérteni. Tehát itt tényleg valahogy a köztudatba valahogy bekerült, hogy mekkora hülyeség a tehén szennyezi vagy a tehéntrágya szennyezi a levegőt. Nem a tehéntrágya, hanem a nagy mennyiségben tárolt tehéntrágya. Tehát 10 000 tehén van. Az a probléma, mert a gazda az a trágyát összegyűjti, és felhasználja a mezőgazdaságban. Én is gondolom, mint gazda, felhasználja a tehéntrágyát, és ez egy nagyon jó, nagyon hasznos dolog.
De akkor az a kérdés, hogy miért most is a nagy farmok kapják a nagy támogatásokat, és a tendencia még mindig az, nem az, hogy leépítsük a nagy farmokat, hanem hogy integráljuk a földterületeket és a gazdaságokat.
Hát itt vannak a...
Most nyilván nem a környezetvédőknek ez a céljuk, hanem másoknak, akár az Európai Unióban.
Igen, tehát itt különböző szempontok érvényesülnek. Vannak az egészséges táplálkozásra, a hagyományos táj fenntartására irányuló próbálkozások, és vannak a gazdasági megfontolások, és hát ezek ütköznek. Tehát itt sajnos az a...
És mindig a gazdasági az a probléma, hogy
a legtöbb esetben a gazdasági megfontolások győznek, és ilyenként pont ezért lenne szükség egy váltásra, egy nagy váltásra, és talán ez a változás már el is indult valahol, és egyre többen rájönnek, hogy más íze van a kisgazdaságból származó élelemnek, tápláléknak, mint az ipari forrásból, ipari mezőgazdasági forrásból származó tápláléknak.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókuszökó Központ vezetője, dr. Hajdú Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.